Még egyszer sok szeretettel köszöntöm a testvéreket és a látogatóinkat. És pár hét óta újra itthon tudok lenni. Kétszer Sopronta való elutazás okán nem voltam itt, kétszer pedig betegség miatt, de hál' az Úrnak. Most minden hárító körülmény hiányában újra együtt lehetünk, még ha összességében kis számban is. Mai igehirdetés nagyjából a zsidókhoz írt levél körül fog forogni, a zsidókhoz írt levél szövegén fog keresztül menni, és ha a testvérek talán emlékeznek rá, körülbelül másfél hónapja, amikor utoljára itt álltam, akkor is onnan jött az alapige, de valamiért most ennek a levélnek a tanulmányozását egyrészt Isten szívemre helyezte, másrészt pedig nagyon gyakran érzem azt, hogy egy-egy igeit megragadja a szívemet, és úgy érzem, hogy ez az, amit meg kell osztanom. Egyrészt tehát megkérve a testvéreket, hogy a zsidókhoz írt levél negyedik fejezeténél nyissák ki a Bibliájukat. És egyébként én nagyon, emlékem szerint még soha nem csináltam ilyet. Mások az igehirdetésnél szoktak ezzel érni, és testvérek ezt egyszer nézzék el nekem. De most szeretnék esetleg visszakérdezni, főleg most, hogy ilyen kis számban vagyunk, többen is szóhoz juthatnak. Egy olyan kérdésem lenne, hogy ha azt mondom, hogy a zsidókhoz írt levél, vagy a zsidókhoz írt levélre gondolunk, mik azok a gondolatok, amik eszetekbe jutnak? Ha arra gondolunk, hogy van a zsidókhoz írt levél a Bibliában, akkor milyen témák, vagy milyen kulcsszavak jutnak esetleg eszünkbe? Bocsánat? Hithősök? Vagy akár az egész lehet, mondjuk a hit? Tehát ugye a 11. fejezetben leírják a hit hőseit, de a hit egy visszatérő kérdés. Esetleg még mi? Három hét Zoom-on való tanítás után már rutinból összeírtam azokat, amiket gondoltam, hogy hallhatok, de olyan kulcsszavak jutottak eszembe, hogy állhatatosság, óvás a visszaeséstől, az, hogy Krisztus áldozata, vagy Krisztus munkája mennyivel különb, mennyivel nagyszerűbb, mennyivel hatalmasabb, mint az addig fennálló vallási rendszer, vagy hitbeli rendszer. És meg kell jegyeznem, hogy a zsidókhoz írt levél sokak szerintben egy nehéz része a Bibliának. Van néhány olyan igeszakasz, különösen a 6. és a 10. fejezetben, ami többeknek nehézséget okoz az értelmezésben, és bár nagyon szeretném, hogyha én képes lennék ezeknek a kérdőjeleknek a kiegyenesítésére, erre még jelen helyzetben nem tudok vállalkozni, valószínűleg egy tapasztaltabb vagy jobb biblia tanítóra lesz szükség, hogy ezeket a részeket megmagyarázzák. Igazság szerint én a mai igehirdetésben a hit kérdésről szeretnék beszélni, de ehhez ugyanúgy kapcsolódik minden más kulcsszó is, amit említettem. A hithez kapcsolódik az állhatatosság, a hithez kapcsolódik a visszaeséstől való óvás, a hithez kapcsolódik annak a felismerése, hogy Krisztus munkája mennyivel nagyszerűbb annál, mint ahogyan emberek korábban gondolkodtak arról, hogy hogyan lehet Istenhez közeledni. Ennek megfelelően szeretném felolvasni a kiinduló igét, ami a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 1. és 2. verse. És lévén, hogy egy rövid szakaszról van szó, megkérném a testvéreket, hogy Isten igéje iránti tiszteletből fennállva hallgassuk. Tehát azt mondja Isten igéje, hogy mivel tehát még beteljesedésre vár az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, vigyázzunk, nehogy valaki közületek fogyatkozásban levőnek láttassék. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, miként azoknak, de nem használt nekik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották. Imádkozzunk. Isten, köszönöm azt, hogy a szellemednek az a vágya, hogy mindennyiunk szívét megnyissa a te igédre, és kérlek, hadd váljunk egy olyan gyülekezetté, ahol mindenkinek napi közössége van a te beszédeddel, aki naponként képes a te hangodat meghallani, és kérlek, ezt a mai szolgálatot használd arra, hogy akinek szüksége van ebben bátorításhoz, felbátorítsa, akinek szüksége van arra, hogy valami elmebeli akadály túljusson, ezt a te szellemed végezze ma el. Ha valakinek szüksége van arra, hogy megérintse a te szellemed, a te igazságodnak a szépségével, a csodálatos voltával, akkor az érintést meg tudják ma kapni. Isten, én magam tudom, hogy alkalmatlan vagyok ennek az üzenetnek az átadására, de köszönöm, hogy szeretnék könyörülni mindannyiunkon, és kérlek így szolgálj mind az én irányomba, hogy el tudjam mondani, ami szükséges, és kérlek a testvérek szívét is indítsd arra, hogy egy szívvel és egy lélekkel hallgassuk a te ígéret, és válaszoljunk arra. Te fiad Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. Ez a szakasz, ez a figyelmeztetés egy alapvetően olyan emberekről szól, tehát ugye kérdezzük, hogy kik azok, akik nem mehettek be, kik azok, akik nem párosították hittel a hallott beszédet. Ez a pusztába vándorló Izraelről szól. Ez egy leírás arról, hogy voltak emberek, akik Mózessel együtt elhagyták Egyiptomot, vagy esetleg a szüleik hagyták Egyiptomot, és beleszülettek a vándorló nemzedékbe, és különböző engedetlenségek folytán ők nem juthattak be az ígéret földjébe, mert elhullottak, mielőtt oda eljutottak volna. És van még sok gondolat ebben a fejezetben, amire fogok utalni, de az első pont, amit szeretnék leszögezni, hogy alapvetően ugye az egész levél egy figyelmeztető levél sok szempontból. Azt mondja, hogy vigyázzatok. Azt mondja, hogy figyeljünk oda a hallottakra, mert valahogy lehetséges, hogy elsodródunk. Egy figyelmeztetés olyan szempontból is, hogy azok hallották Isten ígéret, tudtak mindent, de valami félrecsúszott az életükben, ezért Isten ígéreteit nem tudták megragadni, Isten ígéreteiben nem tudtak belépni, ez nem tudott az életük részévé válni. És ugye a fő gondolat itt, vagy az ok, amit a szerző megjelöl arra, hogy miért nem tudtak bejutni az ígéret földjére, ez a második versben az, hogy nem párosították hittel azt, amit hallottak. Ez olyan szempontból kicsit érdekes, és lehet, hogy ezzel lesz, aki nem ért velem egészen egyet ebben a gondolatban, hogy alapvetően, amikor gyülekezeteinkben a hitről tanítunk, vagy hitről prédikálunk, vagy hitről beszélünk, akkor általában a keresztény életünknek, vagy a tanítvány életünknek a kezdeményező oldala jut eszünkbe. Van-e például hitünk arra, hogy meglássuk azt, hogy Isten hova akar minket elvinni? Van-e hitünk arra, hogy meglássuk, hogy Isten milyen szolgálatba akar minket állítani? Van-e hitünk arra, hogy gyülekezetként kitűzünk célokat együtt? Tehát általában, amikor a hitről beszélünk, legalábbis ahogy én tapasztalom, akkor általában a hitünknek a kezdeményező oldalát domborítjuk ki. És érdekes módon egyébként, amikor Pál apostol a szellemi fegyvereket sorolja fel az efezusi levélnek a végén, akkor a hit az éppen egy védekező fegyver. Azt mondja, hogy vegyétek fel a hit pajzsát, amivel kioldhatjátok a gonosznak a tüzes nyilait. Tehát ebben a képben a hit az egy olyan dolog, ami az ellenség hazugságaira egy választ tud adni, vagy ami az ellenségnek a alaposan megtervezett, jól célzott lövéseit el tudja hárítani. És csak az egészen az ellenoldalról, hogy beszéljek, gyakran, amikor Isten ígéről és az ígéről való hűségről beszélünk, akkor a keresztény életünknek a kiigazító oldalát tesszük ezt, nem? Amikor arról beszélünk, hogy Isten ígére szükség van, mint egy zsinór mértékre az életünkben, amikor arról beszélünk, hogy Isten ígér kell, hogy a mérce legyen mindenben. És alapvetően ez mind igaz, de érdekes, hogy ugyanabban a leírásban, az efezusi levélben, Isten ígér egy támadó fegyver. A lélek kardja, hogy Pál apostol úgy fogalmaz, hogy vegyétek kezetekbe a lélek kardját, ami az Isten beszéde. Ez egy olyan ellentmondás, amit mi tapasztaltunk, és a Pál apostol tanítása között, amit ennek az igehirdetése keretében nem fog tudni feloldani, de azt egy gondolatot esetleg ajánlanám mindenki figyelmébe, hogy mikor az életünkben a jelenlevő hitről gondolkodunk, akkor ne egy olyan dolog jusson eszünkbe, hogy igen, a hitről szeretnek a gyógyító szolgálatot végző evangélisták beszélni, vagy a hitről szeretnek az olyan keresztények beszélni, akik szeretnek nagy víziókról beszélni, hanem az, hogy ez a párosítás a hitnek, a hallottakkal is, és minden, amit megtapasztalunk, amit átélünk, ez egy alapvető fontosságú dolog abban, hogy a mi hívő életünkben normálisan irányba tudjunk maradni. Ugye itt a szerző arról beszél, hogy akik hallották, azoknak kellett volna párosítani hittel az életükben, tehát az, hogy az életükben hatással legyen az, amit hallottak, az hittel kellett volna párosítani. Ugye a második fejezet elején azt mondja a szerző a hallásról, hogy azért tehát még jobban kell nekünk a hallottakra figyelnünk, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. A keresztény életünkben nekünk nem a stabilitás az alapállásunk, ha jól értjük, mindjárt kifejtő, hogy mit értek ez alatt. csak egy példát vagy képet hadd hozzak ide. Néhány héttel ezelőtt mentünk nagymámhoz Békés Csabára, és az Alföldön kicsit más jellegű utak vannak, mint itt Nyugat-Magyarországon, ugye a dímbesdombos terepen mindig kanyarodni kell. Tehát itt jobban megszokott az, hogy az autót az úttesten tartásához ugye a kormány mozgatni kell. Ugye elkészült egy új autópályaszakasz, amit szó szerint ameddig a szem ellát csak egyenesen vitt előre. És gondoltam, az nagyon jó pihentető szakasz lesz, akkor a tempomatot beállítottam a sebességkorlátozásra, és gondoltam, ez menni fog. De úgy észrevettem, ahhoz, hogy a sávban maradjak, nekem folyamatosan szilárdan a kormánykeréken kellett tartanom a kezemet. Mert sem az úttestek lejtése, sem az autók működése nem olyan, hogy ha egyenesben vagyunk és elengedjük a kormányt, akkor az csak úgy menni fog magától ugyanabban a mederben. És kicsit ilyen, ami hívő életünk is, hogy ha nem figyelünk oda a sávra, amelyben haladnunk kell, ha nem figyelünk oda a döntéseinkre, a meggyőződéseinkre, az életvitelünkre, arra, hogy mit hallunk, vagy mit fogadunk be, akkor mi is olyanná válhatunk, mint az autó, amelynek elengedték a kerekét, hogy idővel lassan-lassan, de elkezd lesodródni. És arra figyelmeztet itt a szerző, hogy figyeljünk oda, amire Isten tanítani akar minket, figyeljünk oda akkor, amikor a gyülekezetben szolgálnak felénk az igével, figyeljünk oda, amikor a testvérek megosztanak dolgokat az életükben, vagy Isten igéjéből a mi irányunkba, mert ennek a hallása szükséges ahhoz, hogy a hívő életünk irányba maradjon. Hogy folyamatosan emlékeztessek minket arról, hogy a sávon, amiben haladnunk kell, az meddig tart jobb és meddig tart bal oldalon. Vagy hogy mekkora tempóban kell itt haladnunk. És ez a kép, amit itt használ, most másodikról visszaugorva a negyedik fejezetre, a hitnek, vagy a hallottaknak a hittel való párosítása. Károli ezt a képet használja, az új fordítás, az egyszerű fordítás kicsit távolabb sodródik ettől, ott valami olyasmi van, hogy nem eredményezett hittel való cselekedet az életükben. Tehát kicsit egy értelmező fordítás van. Ritkán szoktam ilyet csinálni, de pont a magyar fordítások miatti ellentét véget rákerestem a konkordás fordításban, ahol a görögben egy szunkerulmi nevű kifejezést találtam, ami olyasmire utal, hogy valamit valamivel elegyíteni. Tehát amikor falazni akarok és keverni akarom a maltert, akkor bizonyos mértékű homokra és mézre szükség van az, hogy az egy olyan anyag legyen, ami meg tud kötni. És mindegyikre szükség van. Szükség van az életünkben arra, hogy Isten igéjét befogadjuk, szükség van arra, hogy arra hittel válaszoljunk, és Jakab leveiből tudjuk, arra is nagy szükség van, hogy azoknak a cselekedetnek életet adjunk azáltal, hogy elkezdjük azt gyakorlatban megvalósítani. Vagy a másik jelentés, amit ugyanez a szótár kihozott, az olyasmi volt, hogy valamit az úgy hozzáilleszteni, hogy a kettő később már egy szerves egészet fog alkotni. Tehát, hogy nem csak pusztán egymás mellé tenni dolgokat, hanem kettő dolgot úgy egyesíteni, hogy ezt már később ne lehessen egymástól külön választani. És az üzenetnek a fő gondolata, amire még többször vissza fogok térni, az, hogy halljuk Isten igéjét, de kérdés az, hogy amikor azt hallgatjuk, az úgy válaszolunk-e magunkban arra, hogy igen, ez Isten akarat az életemben, erre kell ráállnom, ennek a megvalósításán kell törekednem, vagy hallgatom Isten igéjét, és még mindig bekapcsolva hagytam a kritikus elmémet. Hogy ez mind jó hangzik, de ez ezért nem tud működni. Vagy ez mind jó hangzik, de én még erre ezért vagyok képtelen. Nem tudom, hogy valakinek ismerősek ezek a gondolatok egyáltalán, hogy amikor hallom az igét, elismerhetem és bólogathatok, de lehet, hogy a szívemben valójában nem a hit van, hanem legyen az én kételkedésem, legyen az én lustaságom, legyen az én óvatlanságom is. Ugye amikor arról beszél a szerző a második fejezeten, hogy az elsodródás egy lehetséges opció, ebben az útra egy olyan jellegű letérésről beszél, ami nem abból alakul ki, hogy valaki neki akar hajtani a szalagkorlátnak, hanem sok apró, óvatlan lépés összessége tudja az embert oda elvezetni. Ugye egyik, most maradva az autóvezetős példáknál, hogy az óvatlanságra egy tipikus eset, amikor valaki a biztonsági övvel nem él. Tudja valaki, hogy léteznek autóbalesetek, valószínűleg kevesen vitatkoznak az, hogy autóbaleset esetén a biztonsági öv nagyon hasznos dolog, és mégis rengeteg ember nem használja. Pedig ha külön-külön a két állításról megkérdeznék embereket, akkor egyikkel se szállnának vitába. Mi van ezekkel az emberekkel? Valószínűleg olyasmire gondolnak, hogy ennyi órát vezettem vele, még baleset nem történt, valószínűleg a jövőben sem fog. Vagy nagyon kellemetlen a biztonsági jöv, tudom, hogy ha baleset van, akkor nagyon sokat használ, de mérlegelve a baleset kockázatát és a biztonsági jövővel járó kellemetlenségeket, nekem még mindig jobban megéri nem bekötni magamat. És hívőként lehetünk mi is úgy, hogy látunk veszélyes dolgokat az életünkben, de nincs kellő akaraterő arra, hogy azokkal a dolgokkal elbánjunk, vagy úgy gondolkodunk, hogy mi azok leszünk, akik még egy ideig játszatozhatnak ezzel, és mi nem fogunk ebbe beleesni. Az óvatlanság is egy lehetséges veszélyforrás az életünkben. És azt mondja, hogy éppen ezért szükséges az, hogy folyamatosan hallgassuk Isten igét, és folyamatosan válaszoljunk rá hittel. Mielőtt a gyakorlati és a oldalra rátérnék az igéhirdetésnek, még csak néhány, szeretném kicsit körüljárni ezt a gondolatot, hogy mit jelent vegyíteni hittel azt, amit hallunk. Tehát az egyik az, amit említettem, hogy megszilárdulok abban a meggyőződésben, hogy ahova Isten igéje el akar vezetni, az egy megbízható alap, arra rá lehet támaszkodni, arra igenis lehet építkezni. Arra nem csak úgy pillanatra rá lehet állni, megnézni, hogy mint a jégre, hogy tartja a lábát, aztán visszaállni, hanem úgy hallgatni Isten igéjét, az egy szilárd alap, amin az életem meg tud állni. Aztán másik dolog, és szerintem ebben a korszakban, amiben most élünk, ez egy külön jelentőséggel bír, hogy ahogyan az életemet nézem, vagy a körülöttem levő világot nézem, próbálom a hitnek a szemüvegét föltenni, hogy itt van például ez a járványügyi helyzet. És tudom, hogy mindannyiunk életében ez valami kellemetlenséget okoz, és sokunk életében lehet, hogy már fogy a türelem ezzel kapcsolatban. És kérdés az, hogy erre úgy válaszolunk, hogy füstölgünk magunkban, hogy már elegen van a maszkordásból, szerintem mindannyiunknak elege van, elegen van a lezárásokból, elegen van a korlátozásokból, akinek csökkentették a munkaidét, az annak még jobban elege lehet, aki elveszett a munkahelyét, annak még jobban elege lehet. De érdemes ilyenkor föltenni a kérdést azt, hogy rendben, hogy a mi kis életünket ez megbolygatja, de vajon az egészben hol van Isten keze? Ha ő mindennek a teremtő ura, ha hittel nézünk arra, hogy ő képes bármit elindítani és bármit megállítani, akkor Isten mit akar ezzel elvégezni? Mit akar elvégezni ebben a világban? Mit akar elvégezni a mi gyülekezetünkben? Mit akar elvégezni az én családomban? Vagy mit akar elvégezni az én személyes életemben? Ez az én döntésem, hogy egy ilyen általános dologgal szembesülök-e, mint a járvány, vagy életünkben vannak egyéni problémák, legyen ez egy betegség, egy munkahelyi konfliktus, egy családi probléma, esetleg egy jó dolog, amire nem számítottunk, és nem tudjuk, hogy ezzel mit kell kezdeni. Az a kérdés, tehát dönthetünk úgy, hogy testben reagálunk, és a negatív dolgok füstölgünk, a pozitív dolgok, akkor pedig azonnal lecsapunk rá, vagy maximálisan kiaknázzuk a lehetőséget, de keressük-e Isten akaratát abban, hogyan reagálnunk kellene az életünkben történő eseményekre. Hogyan látjuk, hogy folynak a dolgok körülöttünk, kérjük-e Istent, hogy mutassa meg azt, hogy az ő keze hol van ebben, hogy az egészet honnan indította és hova akar eljutni. Aztán a hallottaknak a hittel vegyítése jelent egyfajta várakozást Istenre. Ami azt mutatja, hogy megvan bennünk az attitűd, hogy halljuk a dolgokat, de látjuk azt, hogy mi magunktól ezt nem tudjuk megcselekedni. Hogy lehet bennünk egy olyan indulat is, hogy rendben hallom, ami ott van a pulpituson vasárnap, és utána mindent megteszek arra vonatkozom, hogy mit tudok ebbe a gyakorlatba átültetni. És alapvetően ez egy jó hozzáállás, de ahhoz, hogy eljussunk az igének a hallás, az igének a megcselekvése között is, mindannyiunk életében ott kell lenni egy leborulás Istenet, hogy Uram, látom, hogy a Te igéd milyen tükröt állít elém, látom, hogy a Te igéd milyen mércét ad nekem, és Uram, azt kell, hogy megvalljam, hogy ha magam képességeire, a magam akaratára, magam gyarlóságát tekintek, én erre nem vagyok képes. Ezt én nem tudom véghez vinni, ez nekem nem megy. És ha Isten igének a hallása erre az alázatra viszel minket, ha így Istenre tudunk hagyatkozni, akkor hiszem, hogy Isten szelleme el tudja kezében munkálni, nem csak az akarást, hanem a cselekvést is. És akkor az életünk, elnézést, tényleg egy olyan az Isten való növekedésünk egy olyan szilárd alapra tud állni, ami független attól, hogy mi mennyi önbizalommal, vagy mennyi önuralommal tudunk ezekhez hozzáállni, mert az Isten előtti alázatból tud minket Isten felépíteni. A negyedik pont, amit összeírtam, a halottaknak a hittel való vegyítése, végül pedig ki tud minket szabadítani, el tud minket vinni egy széttagolt életből. Nem tudom, hányunk fedezte föl már magában azt a tendenciát, hogy az életünk bizonyos területein tudunk már Istenre támaszkodni, bizonyos területeken még nem. Tudom is én, már megtanultunk a kapcsolatainkat úgy kezelni, hogy megtanultunk a kapcsolatainkat kezelni hitben. És tényleg tettünk hitbeli lépéseket, és láttuk, hogy a hitbeli lépések milyen visszacsatolást nyernek. De mondjuk ez még nehezebben megy az anyagiak terén. Amikor mondjuk ott is megvan a rendszerünk, hogy mennyi a tized, mennyit adakozunk, de amikor úgy érezzük, hogy Isten vezet minket, hogy esetleg adjunk valamilyen célra, vagy adjunk valakinek, vagy tegyünk meg valamit, ami megszokottan felül van, akkor hát sokunknál lehet, hogy ez egy kihívás, hogy visszakérdezünk Istennek, de hát Uram, te látod a költségvetésemet erre a hónapra, vagy te látod, hogy mennyire nehezen jöttem ki ebből. De ez csak egy példa volt, lehet, hogy van, akinek ez fordítva működik, hogy az anyagiakban tud Istenre támaszkodni, csak más területeken vannak gyengeségei. A hit az már tud működni az ember egy életének egy területén, de másikban nem. És ha azt a fajta látásmódot tudjuk elsajátítani, amiről beszéltem néhány percre, hogy akármit nézek, akármilyen kihívással szembesülök, akármilyen probléma van az életemben, abban Isten kezét kezdem el keresni, akkor Isten számára minket meg tud szabadítani egy ilyen széttagolt élettől. És miért fontos ez? Három dolgot szeretnék kiemelni azzal kapcsolatban, hogy azok, akik ismétlem együtt indultak el Mózesre Egyiptomból, hallották Isten igéjét, Isten népének a közösségében laktak. És mégis az életüknek egy bizonyos pontja, amikor a hitük kihívás elé került, a hitük nyomás alá került, akkor egyszerűen rossz döntéseket hoztak meg, aminek következtében az ígéret földjére nem jutottak be. És ezeknél az embereknél a hit hiánya mire vezethetett vissza, hogy mire juthatott el, mire vezethető ez vissza. Az első az, hogy lehet látni, nem volt egy látásuk afelől, hogy ők Istenben honnan indultak el és hova tartanak. Tudom, hogy erre a témára nem biztos, hogy Mózes a legjobb illusztráció, mert Mózes is azok között volt, aki bár vezette a népet, de mégse jutott be az ígéret földjére. Amikor arról beszél Isten igéje, Anikó által említett fejezetben, a 11. fejezetben, hogy amikor őt mint a hit hősét taglalja a szerző, akkor azt mondja, hogy a fáraó udvarát, a királyházat ő elhagyta inkább az Isten népével való együttszenvedésért, vagy azért közösséget vállal Isten népével, azért, mert úgy hagyta el Egyiptomot, mint szó szerint idézek, kitartott, mintha látta volna láthatatlant. És ezek az emberek, akik elhagyták Egyiptomot, az ígéret földjéig nem jutottak el, ők valószínűleg, őket meggyőzte Mózes, valamilyen oknál fogva elhagyták a szolgaság házát, de hitben már nem tudták megragadni az ígéret földjét. Amikor kihívás elé kerültek, akkor ugye olyan válaszok voltak, hogy már unjuk a mannát, tudom, hogy Isten gondoskodik róluk, de miért nem teszi olyan módon, hogy én szerettem, hogy gondoskodjon rólam. Elkezdték visszasírni az egyiptomi húsos fazekakat, problémájuk volt Mózessel, lehet még ezeket a problémákat sorolni. De egy közös oldás volt ezekben az emberekben, hogy a jelen problémái, azok elhatalmasodtak a szemükben az ígéret földje felett. És Isten igé azt akar, hogy mi ezzel szemben együtt voltak, akik látják a láthatatlat, akik olyan döntéseket hoznak, akik úgy próbálják az életük eseményét látni, akik úgy keresik Isten akaratát ebben, hogy nem a jelen valóra tekintenek, hanem megtanulnak az eljövendőre tekinteni, megtanulják az életüket, a döntéseiket, kritikus helyzetbe hozott kritikus döntéseiket az örökké valóság szemszögéből nézni. Azt mondja Isten igéje itt a 4. fejezetben később, hogy a 8.-9. vers, mert ha Józsué bevitte volna őket a nyugodalomba, nem szólna azután egy másik napról. Ez szerint még hátra van a szombati nyugodalom Isten népe számára. Tehát azt is mondja itt Isten igéje, hogy az a fajta nyugalom, amiben ők bementek, amiben ők bejutottak, az nem a végleges nyugalom, az nem az a terve Istennek, amit számunkra, mai hívőkre vonatkozva tartogat. És ez ismét csak az elsodródás témájához vonatkozóan. Hívőként előfordulhat velünk, hogy van egy helyünk a gyülekezetben, van még egyfajta közösségünk is Istennel, de elveszítjük azt a perspektívát, hogy Isten minket szeretne tovább elvinni onnan, ahol most vagyunk. Élhetem az életemet úgy hívőként, hogy mondjuk sok minden összejött, hogy egyedülállók szeretünk néha úgy gondolkodni, hogy majd lesz családunk, akkor minden sokkal nagyszerűbb lesz, az embernek van családja, az embernek van jó munkahelye, az embernek van esetleg egészsége, és akkor elkezdődhet benne egy olyan folyamat, hogy akkor megvan a kis tökéletes buborékom, akkor azt megpróbálom védeni, és azt kontroll alatt tartani. És amennyire csak lehet a saját mennyországomat itt kialakítani. És azt akarja Isten, hogy tekintsünk fel ebből, hogyha erre vagyunk hajlamosak. Hogy ismerjük fel, hogy az életünk bizonyos szakaszaiban Isten tényleg, ha őt követjük, fog nekünk nyugalmat adni. Fog nekünk esetleg bővölködő időszakokat adni. De sohasem cseréljük fel Istennek az ajándékait, az áldásait, Istennek a nagyobb céljaival, azzal, amit Isten igazán szeret nekünk adni, amivel kapcsolatban Istennek a célja, hogy az életünket eljutassa oda. Ne úgy osztjuk be az időnket, ne úgy gondolkodjunk az erőforrásokat, ne úgy hozunk döntéseket, hogy az ezen a földön megvalósuló ideiglenes nyugalmat keressük, hanem legyen látásuk Isten arra, hogy mekkora üdvösséget adott nekünk, hova akar még minket elvinni. Ez az első, hogy ezeknek az embereknek nem volt látása. Aztán a második dolog az, hogy ezekben az emberekben, ahogyan hallgatták az igét, és nem vegyítették hittel, az álhatatosság nem tudott kialakulni. És ugye ezzel kapcsolatban csak igazság szerint nem is nagyon kell szerintem magyarázatot fűzni néhány igevers a zsidókhoz írt levélből. Azt mondja a 10. fejezet 35. versétől, és fogom olvasni egészen a 12. fejezet 3. verséig. Azt mondja, ne dobjátok el hát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van, mert békességes tűrése van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedve elnyerétek az ígéretet. Mert még egy kevés idő, és aki eljövendő, eljön és nem késik. Az igaz ember pedig hitből él, de ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberi vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. És bocsánat, és lapozva a 12. fejezet első 3 verséhez, így folytatja, hogy azért mi is, akiket a bizonyságok ilyen nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőteret. Nézzünk a hit elkezdőjére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett gyalázattal nem törődve elszenvedte a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok arra, aki ilyen ellene való támadást szenvedett a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Azt mondja itt a szerző, hogy azt akarja, hogy nekünk hívőknek legyen egy olyan látásunk, ami a nehézség idején, a próba idején, a különleges nyomás idején, amikor a legtöbbünknek már nincs erre arra, hogy azt a képet mutassa magáról, amit szeretne mutatni, hanem hogy az igazi dolgok jönnek elő belőlünk. Ugye a nyomás idején is legyen erőnk arra, hogy hitben maradjunk, az nekünk szükség van arra, hogy tudjuk, hogy mikor, hova kell tekinteni. Lássuk azt a Jézust, aki itt mondja, hogy mi hitünk kezdője és bevégzője, aki engedelmes volt az atyának azzal, hogy eljött közénk, és engedelmes volt egészen a keresztfáig, ahol az üdvösséget szereztünk, és a feltámadásában pedig legyőzte a halált, és a halálnak az erejét az életünk felett. És azért is van szükségünk arra, hogy legyen látásunk az álhatatossághoz, ahhoz, hogy ne sodródjunk el, mert járhatunk úgy is, mint például az egyik negatív példa ebben a fejezetben, mint Ézsau, aki ugyancsak ott volt az Isten által elhívottak családjában, ott volt Ábrahám családfáján, ott volt elsőszülöttként, akinek járt volna az atyai áldás, az elsőszülöttségi jog. De egyik élethelyzetében úgy gondolta, hogy egy talentse neki jobban szüksége van, mint mindenre az áldásra, amit Isten adni akar neki. És ez egy figyelmeztetés ebben a levélben, hogy velünk is megtörténhet, hogy Igaz, nekünk nem olyan különleges és személyre szabott dolgaink vannak, mint azoknak, akik Ábrahám családfájhoz tartoztak, máshol viszont sokkal dicsőségesebb, sokkal nagyszerűbb, sokkal csodálatosabb dolgokra hívott el minket Isten. És azt akarja, hogy Jézusra nézzünk, és ne a tálláncsére. És csak egy gyakorlati dolog, amit én nagyon, nagyon szeretek olvasni, és nagyon igyekszem mindig szívembe megragadni, amikor szükségem van rá. Ez pedig a 12. fejezetnek a 12. és 13. verse. Azt mondja, hogy azért a lankat kezeket és megrodjant érdeket egyenesítsétek ki, és lábatok az egyenes úton járjon, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. És itt a végét szeretném kiemelni, hogy a próbában, a nyomás idején Krisztusra tudunk nézni, ha Istentől kérünk hittel erőt, ha Istentől hittel megvalljuk, hogy mi ezt kevesek vagyunk, de hitben szeretnénk megragadni az ő szabadító munkáját, akkor azt mondja, hogy a kitartásnak az a jutalma, hogy a sánta nem csak nem botol meg, hogy a sánta nem csak az úton marad és vánszorog tovább, hanem meggyógyul. Tehát lehet, hogy az életünkben vannak időszakok, amikor visszaesünk, amikor elsodródunk, amikor olyan dolgok kerülünk be az életünkben, amikor azt hittük, hogy ezen már túl vagyok, és ebben nem esek vissza. És akkor ilyenkor tekintetünk magunkra sántaként, hogy hát nekem ez a gyengeségem, én már csak ilyen vagyok, nekem ezzel kell együtt élni. És azt mondja itt Isten igéje, hogy aki álhatatossággal van ott a próba idején, akinek van látása arra, hogy Isten mire hívta, hogy Istentől mit kapott, és még mi vár rá Isten akaratában, aki meg tud ebben állni, annak nem csak az a reménysége, hogy sántikálva, de rajtam ad az egyenes ösvényen, hanem az is, hogy meggyógyul. És amikor az életünk nyomás alatt van, és nehézségek vannak, akkor vigasztaljuk és bátorítsuk magunkat azzal, hogy a kitartásunkat, a kitartásunk erre a helyzetre és erre a próbára nem kell egy lezárhatatlan dologként tekinteni, hanem Isten pontosan tudja, hogy melyik próbában mennyi ideig tudunk megállni, és amikor már a próba elérte a célját, akkor Isten tud kimenekedést adni, és a gyengeségeinkből fel tud minket építeni, és meg tud gyógyítani. És nagyon szorosan az kapcsolódva, amit már korábban mondtam, a harmadik dolog az volt azoknak az életében, akik nem tudták hittel elegyíteni a hallottakat, az az volt talán, hogy egy ideig még tudták, hogy milyen választ kell az életükben a különböző kívásokra adni, de ezt nem hitben tették. És itt úgy fent a zsidókhoz itt levélnek egy másik pontján, a 7. fejezetben van egy csodálatos igazság, amikor arról beszél, hogy Jézus szolgálata mennyivel különb és mennyivel feljebb való a papi szolgálatni az áldozatok rendszerénél, akkor amikor arról beszél, hogy Jézus hogyan vált méltóvára a tisztségre, a 16. fejezet azt mondja, hogy Jézus nem testi parancsolat törvény szerint lett azzá, tehát Isten előtt, ami elégséges engesztelő áldozatunká, tehát nem testi parancsolat által, hanem a romolhatatlan élet ereje által. A legtöbb magyar fordítás ezt a romolhatatlan szót használja, és sok szempontból ez egy hasznos gondolat, egy hasznos fordítás. Ugye a romolhatatlan talán arra utal, hogy valami olyasmi, ami nem olyan, mint az élő dolgok, ami nem olyan, mint a testünk, amik megöregszik, nem olyan, mint egy gyümölcs, amit ha ott hagyunk, először megfonyad, aztán megromlik, hanem önmagát fenntartani képes, romolhatatlan, örök. Mindazonáltal ez esetben viszont, ahogyan a görög szótárat megnéztem, az egyszerű fordítással közelebb az eredeti szöveghez. Ugye az egyszerű fordítás úgy fordítja ezt, hogy elpusztíthatatlan élet által. Ugye a görögben valaki szeretné megnézni, az akatalutos szó, ami olyasmire utal, hogy valami, ami mindenfajta külső ütésnek, nyomásnak, támadásnak ellenáll. Tehát azt mondja, hogy amikor mi üdvösségünket akarjuk megélni, és valakinek a gyakorlatilag oldalát szeretni megélni, annak ajánlom, hogy Péter első és második levelének is olvassa el az első fejezetét ma délután. Ez egy gyönyörű, nagyon bátorító leírása annak, hogy amikor az üdvösséget befogadjunk, akkor Isten szelleme kegyelemből, nem a cselekedetek által, kegyelemből újjászül minket. Efezus 2:8-9. vers. Akkor az a fajta elpusztíthatatlan élet kezd el bennünk lakozni, amihez a gonosz nem érhet hozzá. És persze, ez nekünk hívőknek egy óriási felelősség, mert Én dönthetek úgy, hogy bár az elpusztítatlan élet született meg bennem Isten szelleme által, de hozhatok olyan döntéseket, amivel úgy teszek, mintha az ott se lenne az életemben. Lehet, hogy Isten már elkezdett egy munkát az életemben, de nem figyeltem oda a hallottakra, és elkezdtem sodródni. És szembesülök dolgok az életemben, és úgy reagálok, mintha nekem egy romlandó életem lenne, nem pedig egy romolhatatlan, elpusztíthatatlan. De úgy van csak a megroskadt érdek és a sánta felgyógyulásához kapcsolódóan. Itt is van egy bátorító gondolat, hogy lehet, hogy az ellenség elvégzett valamit az életedben, akár a megtérésed előtt, vagy akár Isten meccs a megtérésed óta. De attól függetlenül, ami az a magja, ami örök életünknek, amit a Szent Szellem hozott létre bennünk, az újjászületésünk által, az a gonosz számára érinthetetlen. Ezért, ha Isten szelleme azt a dolgot kitisztítja az életedből, ha Isten szelleme elé viszed, hogy Isten szabadítson meg abból, ha a hitnek nem csak passzív hallgatói vagyunk, és egyébként a hitre rá lehet támaszkodni passzív módon, és nagyon sok keresztény van, aki beszél, hogy majd az Úr megszabadít, tudom, hogy ez van az életem, majd az Úr megszabadít, de semmilyen lépést nem tesznek, azért, hogy Isten számára hozzáférhetővé válni ez a terület az életükben, az a hitnek egy, és az a halottaknak egy ilyen passzív reakciója. Elhiszük, hogy Isten tud valamit csinálni, de a hitünk és a cselekedetek nem kezdenek el együtt működni. Ugye beszéltem arról, hogy létezhet olyan, hogy megpróbálok hit nélkül cselekedni, de olyan is létezhet, hogy valamit úgy elhiszek, de semmi cselekedetet nem állítok annak a szolgálatába, semmi cselekedetet nem hozok azzal összhangban. De ha az életünkben a hallottak, a hitbeli válaszunk, az erre alapozott cselekedeteik összhangba kerülnek, akkor ennek az elpusztíthatatlan életnek a magja az a gonosz számára érinthetetlen. És akkor igaz, ami Róma 8.39-ben van, hogy a választottakat semmi nem választhatja el Isten szeretetétől. Én dönthetek úgy, hogy én távolabb lépek attól, én dönthetek arról, hogy én elfordulok attól, de ha én Isten szabadító munkát keresem, akkor Isten munkának, az örök életemnek a magja az elpusztíthatatlan. Nagyjából most az üzenet végéhez közeledve, csak próbálom összefogni újra a gondolatokat, hogy Isten igéje mit szeret nekünk mondani, és talán ezt a lezáró bekezdést a 4. fejezet utolsó versével szeretném kezdeni. Akkor azt mondja, hogy utolsó 3 versével, ismét Jézus főpapi szolgálatáról, hogy beszél, azt mondja, hogy mivel tehát nagy főpapunk van, ki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyengeségeinken, hanem aki hozzánk hasonlóan megkísértezett mindenben, kivéve a bűnt. És itt a hangsúly, járuljunk azért bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk idejében jövő segítségül. És tényleg nem tudom, kinek az életében mi a kihívás, mi a nehézség, mi a gyengeség. Mi az, ahol úgy érezzük, hogy bár az igéből látom, hogy ha aki újjászületett, aznak egy elpusztíthatatlan élete van, mégsem érzem ennek a romolhatatlan magnak a munkáját, akkor Isten igéje arra bátorít minket, hogy keresjük Isten akaratát az életünknek ezen a területén. Sokszor van az, hogy tudjuk, csak nem működik. Álljunk oda Isten elé hittel, hogy Uram, ez nekem nem megy. Én azt hittem, hogy én már vagyok annyi ideje keresztény, hogy össze tudom ezt rakni. Azt hittem, hogy már van annyi tapasztalatom veled való járásban, hogy ez nekem már nem kell gondot okozzon, de Uram, megvan, nekem szükségem van a te szabadításodra, te munkádra. És ha oda tudunk rohanni a kegyelem király trónszékét segítségül, akkor Isten el tudja végezni bennünk azt, hogy a sántaságunk, a gyengeségünk az nem csak kiigazítva lesz, hanem fel is tudunk abból gyógyulni. Szeretném a testvéreket bátorítani, hogyha nézzük a mi életünket, hogy mi okoz nekünk nehézséget, keverünk hozzá hitet. Hogyha látunk gyengeséget, látunk bukást, látunk bűnt benne, akkor választhatok felfúvalkodással is, hogy én ezzel nem akarok foglalkozni, de választhatok hitetlenséget is, mondván, hogy ezzel már annyira meggyűlt a bajom, ebbe annyira elbuktam, ez én már csak ilyen maradok. Keverünk hitet ahhoz, ahogyan a mi saját gyengeségeinket látjuk. Keverünk hitet ahhoz, ahogyan halljuk Isten igét, ami beszél arról, hogy mi életünkben hogyan tud egyenesbe tenni dolgokat. Hogy az nem csak az előre haladott, vagy az érett testvéreknek szól, hanem az nekem is szól. Keverjünk hitet ahhoz, ahogyan a körülöttünk levő világot látjuk, ahogyan az életünkben esetleg döntéseket kell meghozni, hogy elágazásokhoz érkezünk. Hogy ne legyünk olyanok, akik ott voltak Isten népével együtt, de aztán a megfelelő időben rossz döntést hoztak. Hanem ha Isten szembesít minket döntésekkel, keverjünk hitet ahhoz, keressük az ő kezének munkáját az életünkben. És még egyszer a kezdeti ponthoz visszatérve, legyen az életünkben egy hely arra, hogy halljunk Istentől. Mert én csak ahhoz tudok hitet keverni, amit hallok. Ha csak a világra figyelek, vagy ha nem fordulok oda Istenhez, akkor az olyan, mintha nem tudom, a homokhoz próbálok csak homokot önteni. Abból nem lesz olyan anyag, ami meg is tud kötni. Keressük a közösséget Istennel, keressük az életünkbe azokat a helyeket, ahol Isten tud minket tanítani, hogy aztán arra hitben válaszolva ez az elpusztíthatatlan, ez a romolhatatlan mag tudja növekedni az életünkben. Amen.